Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Elérkeztünk nagybőjti lelki gyakorlatunk harmadik estéjéhez. Ezen a lelki gyakorlaton valójában egyetlen egy gondolatot volna jó megjegyezni és elvinni haza, sokszor gondolkodni rajta, és ez a gondolat az, hogy a válság idején sajátos, egyedülálló módon a lehető legtisztábban szólal meg az Isten. Erről szól az üdvösség története, erről szól a kinyilatkoztatás története, ilyen összefüggésben van értelme az ábrahámi jézusi hitnek. Elmélkedtünk Ábrahám hitéről, pátriárkák hitéről. Mit jelentett azt, hogy látja a társadalmi élet kilátástalanságát? Káin megöli Ábelt, az ember bűne, társadalomban élő ember bűne tönkreteszi a természetet, de az igaz ember hite, felelőssége az életet menti meg. És azután a látni kell, hogy az a társadalom, amely a maga hatalmi rendszereit építi, óhatatlanul kommunikációs zűrzavarba kerül, és saját maga rendszerébe omlik bele. Túlságosan is aktuális talán ez a gondolat, illetve üzenet. És az igaz ember nem tudja megoldani a problémákat. Tudni kell, hogy a problémák azért problémák, mert nem lehet megoldani. Ha meg lehetne oldani, az egyszerű feladat volna, és tedd meg a feladatodat. Ha problémát látsz, viseld el. És valami fog történni ennek titkában, erről szól az ábrahámi hit, megteszi azt, amit meg kell tenni, és kiderül, hogy áldássá válik az ő hite, mert nem veszíti el méltóságát a problémák idején, földet kap, nem lesz egy jötmen szerencsétlen senki, és az ő gyermekei, mert túlélik a kilátástalan helyzeteket, Isten ismeretében és hitében, ők öröklik a földet, és ők töltik be a földet. Személyi méltóság, érett emberség az ábrahámi hit jellemzője. Az ábrahámi jézusi hit ugyanakkor húsvéti hit, elmélkedtünk erről tegnap. Húsvéti hit, ez azt jelenti, hogy a pár száz esztendő múltán Egyiptom rabságában élő nép valami sajátos öntudatra ébredésen megy át, igaz Mózes közvetlen hivatásából, elkötelezettségéből fakadóan. Ő is a kríziseket éli át, a válságot éli át saját sorsában, és úgy felfedezi Istent kint a pusztában, hogy megérti, a népemnek kell ide kijönni, hogy a pusztában szülessen meg emberi arca. Felelőssége itt ébredjen öntudatra. Igaz, hogy a nép lázongani fog, És az is igaz, hogy akiknek szíve az egyiptomi rabság jólétéhez kötődött, annak el kell pusztulnia a pusztában, aki azonban a pusztában születik meg, és nem esik kétségbe a puszta kihívásai miatt, az az ember bemehet az ígéret földjére. Ő ebben az újjászületett titokban él, és születik meg a nép, Isten népe, sajátos felelősségben, fölébredésben. És Jézus Krisztus ehhez a néphez szól, elvállalja ezen népnek a furcsa ellentmondásosságát, elvállalja, hogy áldozattá váljon, hogy megszülessen tisztán Isten országa, ahol valóban Isten az Úr, és az ő törvényeiről szól az evangélium. A krisztusi élet, krisztusi halál és föltámadás drámája az, ami egészen sajátos üzenetet, a jövő reménységét és lehetőségét hordozza. Elmélkedjünk most, kedves testvérek, az egyház valóságáról, annak az egyháznak a valóságáról, amely napjainkig is él, amely egyház evangéliumokat írt. Négy evangélium az, amit elfogadott az egyház, bár tudjuk azt, hogy sok evangélium íródott, annyira jó ötletnek tűnt, hogy aztán mindenféle emberi értelmezéseket és ostobaságokat is belevittek az evangélium értelmezésébe. Valószínűleg ezt a Júdás evangélium filmet is láthattuk a tévében, és hát sok egyéb evangélium született még, de az egyház csak ezt az apostoli kornak a tükrét jelentő és az apostoli örökségnek, hagyománynak az evangéliumi tanúság tételét hagyta meg. Látni kell, hogy a Máté evangéliumot vegyük most egy kicsit elmélkedésünk alapjává. Jól lehet ebben az esztendőben leginkább a Szent Márk evangéliumot halljuk. Viszont érdekes az, hogy az evangéliumok, mind a négy evangélium már akkor keletkezett, amikor a fiak és az unokák világában, életében kellett jelenvalóvá tenni a krisztusi titkot, a krisztusi drámát. Hogyan lehet ezt értelmezni? Jézus halálának, föltámadásának kortársai, ha nem is álltak ott a tömegben, akik kiabáltak, hogy feszítsd meg őt, vagy nem is álltak ott a kereszt tövében, vagy a környékén, de mégis úgy hallották, értelmezték magát ezt az esemény sort, a Jézusi élet drámáját, eseményét, hogy az ő koruknak, társadalmuknak, világuknak a megrendítő drámája. Ahogyan egy társadalmi politikai eseményt is személyes tapasztalatként átélünk, de a gyermekek már nem úgy élik meg és élik át. És lehetett érezni, hogy a gyermekek, a fiak és unokák másképpen értékelték, elhihették, hogy az nagy dolog volt, amit Jézus tett, de személyes tapasztalatként szükséges volt, hogy ők is átéljék a Jézusi drámát. hogyan élheti át a Jézusi drámát, akkor a fiak és unokák nemzedéke, és most a mi nemzedékünk, mint fiak és unokák késői, fiak és unokák nemzedéke. Erről a tapasztalatról szól alapvetően a négy evangélium, és talán a legszebben ragadja meg ezt a problémát, illetve ezt a feladatot, legalábbis legkönnyebben érthető módon ragadja meg ezt a feladatot Szent Máté evangéliuma. Ezért elmélkedjünk erről a tényről, tapasztalatról egy kicsit most a Szent Máté evangéliumának tükrében. Az evangéliumban nagyon sok jézusi tanítást hallunk, viszont egyértelműen érezzük, hogy olyan témákat feszeget, és olyan témákat ad Jézus szájába, amely nem közvetlenül az apostoli kornak, vagy az apostolok és az ott szájukat tátó emberek, vagy tanítványok világában volt élő, hanem az egyház, a fiak és unokák világában, életében. Halljuk az evangéliumban, ha testvéred vétkezik ellened. Bizony, mennyire valóságos emberi tapasztalat, most is. Ha testvéred vétkezik ellened, milyen hamar fölbukunk egymás bűnein, egymás gyarlóságán, butaságán. És mit tudunk kezdeni ezzel a helyzettel? Konkrét tanácsok hangzanak el Jézus szájából, hogy a krisztusi közösségben hogyan kezeljék azt az alaptapasztalatot, ha testvéred vétkezik ellened. Aztán beszél az ízét vesztő föld sójáról. Bizony vádbeszéd a keresztények farizeusi képmutatása ellen, amely farizeusi képmutatás beszél a keresztény tapasztalatról, világról, de mégis hatástalan, nincs ereje. Hányszor belecsúszunk mi magunk is ennek tapasztalatában. Beszél a hűtlen háznagyról, oktalan szűzekről, a rossz szolgákról, mert ott van az erkölcsi bizonytalanság. Beszél a hamisan esküdözőkről. Mit jelent ez? Rossz a kapcsolat egymás között, ember és ember között. Megszégyenítő kifejezések, átkok, elárulás, bírálat embertársról. A vagyon, a kényelem, a gazdagság hajhászása. Kevéssé bíznak a gondviselésben, földi támaszokat keresnek, homokra építenek. Majd megsegít az uralkodó, vagy egy párt, vagy valami befolyásos ember majd kikaparja a mi gesztenyénket. Bizony homokra építenek. Mennyire jelenlévő és valóságos probléma az egyház életében. Megvannak a túlbuzgó vallásos emberek, akik igazságot, szeretetet prédikálnak, de könyörtelenül. Ott van a jámbor arc, vezeklő ruha, olyan imádság, amelyet mindenki lát, látványos jót cselekedetek és látványos bőjt, hátsó szándékkal. Igen. Valami olyan hátsó szándékkal, amely kimutatható hátsó szándék, megéri neki. Itt is és most is megéri neki, és nem csak majd valamikor az üdvösségben. A írástudók és farizeusok ostorozása, amikor az evangéliumot leírják, már csak történelmi emlék. És a keresztényeket figyelmezteti, a keresztény farizeusok, akik ott ülnek Krisztus tanítószékében, okosan magyaráznak mindent, és megzavarják az egyszerű, lelkületű embert. Jelen van az őszinteség hiánya, mely szétzilálja a közösséget, önzés és gőg, kisebbíti saját hibáit, felnagyítja másokét, észreveszi mások látását elhomályosító szálkát, és nem látja meg saját szemében a gerendát. És ezek a hamis proféták bárányokhoz hasonlóan szelídnek mutatkoznak, belülről azonban a farkas lelkületével rendelkeznek. Ott vannak a földi kincsek hajtása, a kapzsiság, mely akadályozza az ige növekedését, az Isten és a mammon pénz és hatalom alternatívája, mely óhatatlanul megkísérti a krisztusi embert. És látjuk a történetekben, szépen le vannak írva az evangéliumi történetek, és nem nehéz megfejteni, hogy miért is írta le ezt Máté a maga egyházának. Mert ez volt a lelkipásztori aggódalma, felelőssége és kötelessége. És látja, ott van a mag. Százszoros termést hoz néhány mag, de ez kevés ember. Kisszámú ember. A többség négy helyzetet mond el, abból csak egy hoz százszoros, 60-szoros, 30-szoros termést, mert ott van, ami az útszélre esett mag, a köves talajra hullott, a tövisek közé hullott mag, és mennyi-mennyi úgy tűnik, hogy mennyi érték elvész. És ez a felszínesség jellemzi Máté közösségét, és kicsiny magnak még nagy-nagy fává kell terebélyesedni. És az evangéliumban érződik az evangélium írójának lelkipásztori felelőssége. A közösség kicsiny, szegények, megtért bűnösök közössége, sok-sok megtérésre szoruló ember közössége. Az ősegyházról úgy szoktunk beszélni, mint a szeretet egyházáról. És az is volt. Akkor hogyan értelmezhető ez az evangéliumi aggódás? Kérem, az egyház közössége az őskeresztény korban is nem úgy volt a szeretet közössége, hogy minden probléma eltűnt, hanem úgy, hogy fölvállalták azokat, szembesültek azokkal, és nem egyszerűen csak a politikai hatalmat, a gazdasági hatalmasokat, nem egyszerűen a másik embert akarta megtéríteni, hanem maga is belátta saját maga törékenységét, és tudta azt, hogy ő is megtérésre szorul. Az eredetek egyháza változatos, ellentmondásos világ, tele jó szándékkal, a közösség nem egységes, nem összetartó, etnikai irányzatok, különböző népek kultúráiból jöttek oda, kulturális ellentétek, viszályok, botrányok jellemzi. Ott vannak az ortodox zsidók, a törvény szigorú értelmezésével, ott vannak a hellének, a keresztény szabadságot hangoztatva, és nem törődve akár a botrányokkal is. A közösség testvérek gyülekezete, de ott vannak a törvényszegők, botrányt okozók, hamis proféták, érdekrendszerek hatása nyilvánvaló. A gyülekezetnek szentek közösségének kellene lennie, valójában bűnösök társasága, és az evangélista szomorúsága, hogy az egyház belülről megosztott, vagy miközben kívülről egyre erősebb üldözések fenyegetik. Ez az alap helyzet és alaptapasztalat, és ez az alaptapasztalat, ennek az alaptapasztalatnak a fölvállalása, földolgozása, ez teszi a szentek és a szeretet egyházává. Olyan erővé teszi ez a lelkület, ez a hozzáállás az egyházat, olyan erővé teszi, mely napjainkig életben tudott maradni. Az evangélista idézi Jézus szavait. A konkolyt nem szabad kigyomlálni a termés betakarítása előtt, mert akkor csak mindent, ez az Úr parancsa, akkor csak mindent tönkre versz. Saját okosságod szerint elkezded gyomlálni az emberek közösségét. Máté makacsul ellenáll a vallásos tisztaság érzésből fakadó elszigetelődésnek, vagy elszigetelésnek. Érdekes ugye a szekták világa, és egy szektás gondolkodás az, amely mindig elszigetelődésben, elszigetelésben gondolkodik. Az egyházközség életében, az egyházi közösség életében jelenlévő rossz és botrány, ha látjuk és megszenvedjük annak tapasztalatát, abban az esetben az alázatot és a hit tisztulását segíti. És a vallásos tisztaság érzésből fakadó elszigetelődés, elszigetelés azonban büszkeség és halált hoz. Nagyon elgondolkodtató ez az alapvető evangéliumi üzenet. Nem kell más, mint őszintén jelen lenni az egyházi közösség életében, és végig látni a történelemben is, meg saját közösségünk történelmében is, hogy milyen tendenciák, erővonalak mutatkoznak, s azon erővonalak mentén milyen feszültségek keletkeznek. Ugye sok feszültség volt az egyház életében, de gondoljunk bele például Szent Benedek életművébe, megbukik a római birodalom, olyan stabilnak, kiegyensúlyozottnak tűnt, már a konstantini fordulat után is olyan jó helyzetbe került az egyház, és összeomlott ez a birodalom, a barbár népek világa teljes, kaotikus zavart teremtett, és hogyan találja meg ebben a helyzetben a benedeki üzenetet, imádkozzál és dolgozzál, és az egyház fölépítette Európát. Szent Ferenc idején, amikor az eredeti tőke fölhalmozódás beindult, hálát adhatunk Istennek, testvérek, hogy a magyar világ és kultúra ebből az eredeti tőke felhalmozásból kimaradt. Mi még nagyon feudálisak voltunk, és a magyar kultúra, a nép a maga hitével még életet hordozó volt. Ugye a kőművesek építik, magas déva várát. És jellemző félvéka ezüstér, félvéka aranyér, magyar ballada. És félvéka ezüstér, félvéka aranyért, mert ha az életet arannyal, ezüsttel mérjük, mindig fele annyi van, mint amennyit szeretnénk. Leomlik, mert nincs bázisa, alapja. Az asszony, aki a családi élet falait is biztosítja, bele kell építeni az asszony élet áldozatát. Beleépítik, és gyilkossá válnak, mert félvéka arany és félvéka ezüst árában áldozzák föl az asszonyt. És a gyerek, hol van édesanyám? Majd jön holnap után. A hazugság, míg a gyerek elkezdi keresni az anyját, és amikor a falak válaszolnak, szembesül a gyerek a ténnyel, elnyeli a föld. Testvérek, miért nyelte el a mi fiataljainkat a föld? Mert talán elfelejtettük ezt a tanúságot, ezt az üzenetet. Szóval az eredeti tőke fölhalmozás idején, amikor nyugat megszerezte azt a kétes előnyt, amellyel most tisztességtelenül visszaél más népek kárára, akkor jelenik meg Szent Ferenc a radikális szegénységével, és mutatja ki annak a társadalomnak az ellentmondásosságát. Liziői Szent Teréz, ha valaki elolvassa az életművét, akkor látja annak a kármelita közösségnek a belső feszültségeit, mert ott van az Gonzága anya, aki a francia nemesség régi, hagyományos értékeit képviseli. Aztán ott van ez a polgárlány, Teréz, és hogyan jelenik meg ez a belső feszültség, és válik szenté ennek a tapasztalatában Liziői Szent Teréz. Mindig ott van az egyház életében, ha a napjainkat elemezzük, na akkor lehet aztán megint izgalmas a tapasztalat. Hogyan és miként látjuk, értékeljük ezt a világot, és megtalálja-e benne az egyház a maga küldetését, a maga hivatását. A konkolyt nem szabad kigyomlálni a termés betakarítása elől, vagy előtt. A háló minden halat összegyűjt, a lakoma termében minden vendégnek van helye. És azt az ellentmondást, ami a kultúrák, vélekedések, különböző tapasztalatok között van, azt kell feldolgozni az egyháznak, imádsággá tenni. És az egyház közössége rendelkezik azzal az erővel, hogy ezt földolgozza. Mert ott vannak a húsvéti szentségek, a megtérés szentsége, Jónás. Ide hozzuk kenyerünket és borunkat, hogy azután ez az emberi munkát kifejező szimbólum, az ide kerüljön az oltárra, és benne a mi sorsunk és életünk. Az egyháznak nagyon komoly kötelessége, hogy fölvállalja önmagát, fölvállalja azokat a belső ellentéteket, ellentmondásokat, amelyek az ő életét, gyermekek életét, az egyház életében lecsapódó minden egyes emberi és társadalmi problémát kezelje, kihordozza, megimádkozza. Mert igenis azt kell mondani, hogy mi nem azáltal vagyunk Isten gyermekei, hogy mi problémátlanul élünk, hanem fölvállaljuk a valóságos emberi, társadalmi, személyes kríziseket, ahogy annak idején Ábrahám fölvállalta, ahogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, a darásfészekbe, és szembenézett azzal az össztársadalmi zavarral, annak reményében, hogy a nép is eljut saját öntudatosodására, felelősségére, talán éppen azért azáltal, hogy látja a krisztusi halál követényét, fölvállalja a krisztusi halál tapasztalatát, és megélheti Isten kegyelméből, szeretetéből a föltámadás titkát. Kedves testvérek, az evangéliumot író egyház létében hordozza a drámát, Jézus halálának és föltámadásának drámáját. Mi nem voltunk ott Pilátus udvarában, főpap udvarában, csak nagypénteken, virágvasárnap végig hallgatjuk Jézus szenvedés történetét, de jelen vagyunk az egyházban. És Jézus halálának és föltámadásának drámája azáltal válik valóságos, személyes tapasztalattá, hogy jelen vagyunk abban az egyházban, amely itt, ezen társadalmi valóságban, világban él. És kihordjuk szentségi életünkkel, imádságunkkal, kihordjuk ezeket a problémákat, hogy a halálnak és föltámadásnak, az új életnek a reményei legyünk minden ember számára. Beteljesedjék az ábrahámi hit, áldássá váljunk minden ember számára. Kedves testvérek, engedjék meg, jól lehet, az aktualizálás mindig kockázatos, de egy kicsit a mi mostani helyzetünkre, társadalmi helyzetünkre is gondoljunk. A második világháború körül után fogalmazta Bíbó István, ha egy közösség a hazugságok zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez kikerülhetetlenül vezet először az elitek, majd az egész közösség erkölcsi és értelmi lezülléséhez. Túlságosan is valóságos jóslattá vált ez a mondat, hiszen azt látjuk éppen, hogy egész népünk szintjén beleszorultunk a hazugságok zsákutcájába, a dolgokat nevükön nevezni nem lehetett, nem volt szabad, és ez kikerülhetetlenül vezetett először az elitek, majd az egész közösség, az egész nép erkölcsi és értelmi lezülléséhez, elbutulásához. Mi fog segíteni ennek a világnak? A politika nem fog segíteni. Az a gazdasági élet, amelyet multinacionális cégek, valuta alap, világbank irányít, az nem fog segíteni, azok csak a kirablásban segítenek, letarolnak egy ország gazdaságát. Az oktatási rend nem fog tudni segíteni. Összeroppan a tények súlya alatt a lehetetlenségekben. Egészségügy, az is össze fog roppanni. Testvérek, ha ezt az evangéliumi üzenetet nem értjük meg, akkor nem lesz megváltva a világ. A mi kötelességünk, alapvető kötelességünk, hogy megértsük ezt az evangéliumi üzenetet, lássuk azt, hogy a válság, örvénylések ott voltak korábban is, csak sikerült letagadni. De mennyi személyes sors, emberi sors ment tönkre, évtizedekkel, emberöltön keresztül, de elhallgattuk. És tudni kell azt, hogy az a hatalmi rendszer letagadja saját létét, lehazudja saját létét. Úgy tűnik, mintha nem is létezne, úgy, mint egy megfogható birodalom. És tudni kell, hogy azért rabol ki mindent, mert önmagát akarja működtetni. És mit kell tennünk? Először is azt, amit Bibó István mondott, illetőleg annak a következtében, nem szorulhatunk bele a hazugságok zsákutcájába. Föl kell vállalni a becsületes, őszinte szót, és föl kell vállalni egymást. Nem bukhatunk föl egymáson, hanem ahogyan az evangélium húsvéti üzenete szól, az a nézeteltérések, nézetkülönbségek tapasztalata, Krisztus drámáját kell, hogy jelenvalóvá tegye a mi világunkban, érthetővé tegye Jézus halálának világát, okait, és tapasztalattá a föltámadás erejét. A multinacionális cégek hatalmi országokat letaroló erővel szemben, mely nem gazdasági tényező, hanem erőforrás szivattyú, azokkal szemben az önkorlátozás, a fogyasztás visszafogása, önfegyelemmel, egészséges bőjtel, életszínvonalunk egyszerűsítése, ahogyan képes volt erre Ábrahám, ahogyan ezt kérte Mózes és Mózes által Isten a néptől, hogy tanulja meg a sivatagi lét egyszerűségét, és akkor övé lesz az élet és jövő. És ezzel az egyszerű magatartással szemben tehetetlenek a nagyhatalmi rendszerek, magukba omlanak össze, aminek jeleit látjuk. Amire nagyon figyelni kell, arra a rendszerre, amely táplálja a hazugságot, hamis, hazug, fogalmi rendszert épít és tart fönn. Ez a média. Olyan értelmezési keretet épít, amely lehetővé teszi, hogy mesterséges és hamis világokban mozogjunk, éljünk. A fiataljaink csak virtuális világban tudják elképzelni jövőjüket. A népek pedig saját maguk kifosztásában segítkezzenek. Ezt csinálja a média. A szavakat kiüresíti, mindent átértelmez, a kultúrértékeket már egyszerűen nyomon követhetetlen, hogy milyen összefüggésben alkalmaz. Szerves élő kultúrát mind szétrombolják. Ez az, amire nagyon vigyázni kell, és meg kell szenvednünk azt, hogy milyen agymosást végeztek. De testvérek, az evangélium hordozza a jövőt. Nekünk van esélyünk az igazi fölébredésre. Azt a felelősséget nem háríthatjuk át senkire, amely minket terhel. Hogy mi legyünk az ábrahámi Jézusi húsvéti hitnek a képviselői, felelősei, valahogy kovászként járjuk át azt a világot, amelyben élnünk kell. Kedves testvérek, vigye tovább mindenki ezeket a gondolatokat. Húsvét következik. Jézus halálának, föltámadásának drámáját fogjuk megünnepelni. Hozza meg ez a húsvét az egyházközségek életének fölébredését, hozza meg azt az evangéliumi tapasztalatot, amelyben az ellentétek, ellentmondások életet teremtő erővé válnak, a szeretet erejévé válnak, amikor nem fölbukunk egymásban, hanem valóságos élettapasztalatra jutunk. Azáltal, hogy ott van a másik ember, a másik gondolkodás, a másik világ. És biztos az, hogy az Úristen megállt bennünket ebben a hitben. Testvérek, be kell fejeznem, elég hosszúra nyúlt. Örömmel, most befejezésként örömmel jöttem ide Izsákra, hogy így az elmúlt 27 év után valamit összegezzek abból is, amit megtapasztaltam, vagy ahogy letisztult számomra a keresztény élet, az ige hirdetés. És nagy szeretettel gondolok mindig Izsákra. 27 évvel ezelőtt, amikor innét elmentem, akkor nagyon mély tapasztalatot adott nekem Izsák, mert őszintén föl lehetett vetni a vasárnapi prédikációban is a problémákat. És a templomban szaporodtak az emberek. Pénzről nem ejtettem soha egy szót sem, meg másfél szereződött a persejbevétel. És érdekes volt, hogy úgy élte meg, egyértelműen látni lehetett, úgy élte meg a közösség azt, hogy őszintén lehetett beszélni, hogy ebben a tapasztalatban hálásak voltak, mert felnőttnek láttam őket, és én pedig azt éreztem, hogy egy érlelődő folyamatban születik egy arc, egy Krisztus arc az egyház község életében. Ez nagy tapasztalat volt számomra, és Budapest világa, majd utána egy szétvert anyai világ, sehol nem tapasztaltam azután ezt. Őszintén remélem, hogy Izsák most is, és úgy gondolom most is hordoz még ebből az értékből sokat, így a szentgyónások kapcsán is lehet érzékelni. És valóban csak azt tudom kívánni, hogy váljék az izsáki egyházközség így a hit felelőse, vagy felelősévé, hordozza az életet, tegye jelen valóvá Krisztus halálának és föltámadásának a drámáját. És váljék a jövő élet, társadalmi élet is, és a magyar életnek is az alapjává, bázisává. Ennek jegyében kívánok mindenkinek, az egyházközségnek valóban Istentől megáldott húsvétot, Krisztus halálának, föltámadásának a drámáját, hogy mindenki megtapasztalja, és váljék nyilvánvalóvá az egyházközség életében Krisztus arca mindenkinek javára és üdvére.